Isten, mennyei édesatyán, köszönjük neked a szent igét, köszönjük azt, hogy most is a te igéd körül gyűlhetünk össze, és gondolkozhatunk arról, amit üzenni akarsz nekünk ezen az órán. Köszönjük azt, hogy tart még a kegyelmi idő, és elgondolkozhatunk mindazon, amit tettünk, tenni fogunk, felkészülhetünk talán, ha engeded, a jövő esztendőre. Fogadalmakat tehetünk, és elgondolhatjuk mindazt, hogy mit kellene esetleg másként tennünk, mint ahogy eddig tettük. De olyan jó tudni, hogy nekünk nem földi összefüggésben kell csak gondolkodni, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy abban nem kell, hanem lehet abban gondolkodnunk, hogy mi az, ami neked tetszik, és mi az, amit te akarsz ezzel a földdel kapcsolatban, mi az, amit akarsz a mi életünkkel kapcsolatban. Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, szeretnénk úgy összeérni veled, hogy megérezhessük szent akaratodat, jelenlétedet, áldásaidat. Szeretnénk megérezni mindazt, ami belőled jön, ami értékessé teheti ezt a pár percet, amit még együtt tölthetünk itt az utolsó istentiszteleten. Köszönjük, örökkévaló Isten, hogy adtál közösséget, adtál együtt gondolkodást, adtad annak a lehetőségét, hogy a te igéd körül leüljünk, végig gondoljuk mindazt, amit kaptunk az elmúlt esztendőben, és mindazt, amit belőled profitálhattunk. Hadd könyörögjünk most mindazokért, akik nincsenek itt. Hadd kérjünk mindazokért, akik másként szeretnék az évet búcsúztatni, mint a te igéddel. Hadd könyörögjünk mindazokért, akik nem tudják terheiket egyedül cipelni, és arra van szükségük, hogy fényt és útmutatást adjunk. Add a te áldásodat, hadd könyörögjünk most hozzád a tőled tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 314-es énekkel. A 314-es ének így kezdődik. Ó, jöjj szívembe áldott Jézus, így száll imám most felé. A lelkem, hogy csüggett és fáradt, jöjj szívembe, jöjj ma még. Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. 314-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. gyülekezet, az az ige, amiről szeretnék ma gondolkodni, és talán útravalóként adni, bár majd az Isten tisztelet után kiki húz egy-egy igét, és hazaviszi, nem mintha különlegesebb ige lenne a többinél, de mégis fontos dolog az, amit ezen az úton is üzenhet az Úr nekünk. Lehet, hogy választ ad bizonyos kérdéseinkre, vagy erőt ad a holnapokhoz, a terhekhez, amik ránk várnak, meglátjuk majd. De ma minden esetre abból a szakaszból szeretnék egy igeverset kiemelni, és erről gondolkodni, amely megtalálható a már felolvasott szakaszban a Korintusi második levél 5. részéből, tehát a 10. verszakot fogom felolvasni, amelyet ülve hallgassunk meg. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Nem kész akarva választottam ezeket az igéket, és egyik ítéletesebb, mint a másik, és talán folytatódik a délelőtti gondolkodásunk, de hát ha nem annyira az ítéletre fogom kihegyezni a mondandómat. Egy nagyon keserű lelkiállapotban írhatta mindezt Pál apostol, bár ez a második levél, ami voltak éppen már a harmadik levél, reményt adott Pálnak, hiszen találkozik Macedóniába Titusszal, aki elmondja, hogy egy kicsit helyreállt a rend a gyülekezetben, és én magamról tudom, hogy mennyit kínlódik az ember gondolatban, amikor nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy ő azt elképzeli, és hányszor és hányszor gondolkozik azon, hogy lehet, hogy másként kellene valamit tenni, vagy nem úgy, vagy esetleg homlokegyenest, más összefüggéseket kellene használni, és hogy ne gondolkozott volna mindezen Pál apostol, akinek rengeteg gyülekezet terhe feküdt a vállán. És ugye a korintusi gyülekezet elmegy egészen odáig, hogy megkérdőjelez mindent, amit Pál apostol hirdet, sőt még azt is, hogy ő egyáltalán felkent próféta ez, és nincs ez másként manap sem, mert hisz ahol emberek vannak, közösség van, ott mindig felüti a fejét mindenféle kísértés, mindenféle probléma és mindenféle gond, ettől közösség, és ha nem így működne, akkor talán baj lenne. Persze ezt végig élni Pál apostolként, megszenvedni nem olyan könnyű dolog, és nem olyan jó érzés nyilvánvalóan, mert hisz Pál apostol teljességgel tiszta volt azokban a dolgokban, amivel megvádolják, nála jobban senki nem akarta Krisztus ügyét előrevinni, lehet, hogy túl fanatikus volt ezekben a dolgokban, és kevésbé megértő, nem tudjuk. Én egész hosszú ideig ki nem állhattam Pál apostolt, de aztán megnyugodtam abban a gondolatban, hogy aki az 1 Korintus 13-ot le tudta írni, vagy meg tudta fogalmazni, az nem lehet olyan rossz ember, olyan rossz prédikátor, és egészen más szemmel kezdtem onnan kezdve nézni az ő személyét. De nyilván megosztó személyiség lehetett, mint amilyen megosztó személyiség sok mindenki, akinek az adatik, hogy Isten igéjét szólja, és nem mindenki szíve vagy szája íze szerint szólt, nem is lehet ez. Nehezen értik meg az emberek, hogy aki komolyan veszi Isten igéjét, annak nem az a feladata, hogy azt szólja, amit hallani akarnak, hanem azt kell szólnia, amit Isten a szívére helyez, ha van bátorsága hozzá, és ez nem feltétlenül népszerű dolog, és ezt Pál apostol jól tudja. És az, amit most előveszünk, az ugyan egy ítéletes profécia, de ugyanúgy, ahogy a délelőtti gondolatainkban arra hívtam fel a figyelmet, hogy nem biztos, hogy ítélet felől kell ezt nézni, hanem lehetne ezt útmutatásként is nézni. És lehetne talán egy másfajta összefüggésből vizsgálni ezt az egész kérdést. Én egy olyan gyülekezetben, gondolkodásban szocializálódtam gyerekként, ahol arra vártunk mindig, hogy milyen jó lesz majd a mennyei haza, és az mindig valami különleges nagyszerűséggel volt leírva mi számunkra. És főleg gyerekként az embernek a fantáziája, ha meglódul, akkor egészen jól ki tudja színezni a mennyországot és azt a világot, ahol nem lesz többé probléma, és gyerekként mondjuk lehet reggeltől estig autókat tologatni, vagy várat építeni, vagy nem tudom én, mi mindent csinálunk ma gyerekként. És valahogy az ember úgy szocializálódott, hogy azért élje úgy az életét, ahogy éli, mert lesz a végén egy nagy jutalom. És lesz a végén valamiféle olyan plecsni, amiért megéri ezt az egész nyomorúságot végig szenvedni. Aztán, amikor megtértem, mindig bajom volt ezzel a fajta gondolkodással. Nem csak ezzel, hanem azzal is, amikor hívő emberek, ha nem is érte őket semmiféle bántalom, akkor is állandóan sírtak. És jaj, ez a szegény kicsiny gyülekezet, ez a szegény kicsiny egyház, ez a szegény kicsi én, akit mindig rugdalnak, és mindig valamiféle bántalom éri, és mindig zavart ez egy idő után, hogy vajon miért nem boldogok azok az emberek, akik Krisztusban új életet kaptak. És persze így sincs teljességgel igazam, mert van, aki boldog, és van, aki nem, de ezzel tudom talán elmagyarázni mindazt, amit szeretnék ezzel az igével kapcsolatban mondani. Tudom, hogy megvan írva, hogy ne bölcselkedjünk feljebb, mint ahogy az írva vagyon, de nekem ma mégis mást mondott ez az ige, mint amiről talán Pál apostol gondolkozott, vagy nem tudom, hogy arról gondolkozott el, ahogyan ezt állandóan citálják, és ahogyan ezt állandóan tanítják. Mert mi van, hogyha az Isten ítélő trónja nem a halál után lesz nyilvánvalóvá és manifesti a mi számunkra, hanem az Isten ítélő trónja ebben a testben ér bennünket utol, és ott lesz a tükör minden cselekedetben, és én pontosan tudom és hiszem, hogy van örökkévalóság. De ha Krisztus arról merészelt tanítani, hogy a mennyek országa nem szemmel láthatóan jön el, hanem mi bennünk van, akkor talán nem olyan renitens gondolat ezzel ilyenképpen foglalkozni, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon nem azért fáradunk-e el hívő emberként, mert mindig azt gondoljuk, hogy van még idő. Ha elrontottunk valamit, akkor majd helyrehozzuk, mert halálunk után jön majd az el, ami vár bennünket, és addig lesz idő. Megnéztem az interneten, hogy mikor volt az első végítélettel kapcsolatos profécia, és ha lehet hinni az internetes feljegyzéseknek, ez 1000 körül volt, 1999-ben, nyilván akkor fordult a háromjegyű évszám hirtelen 4 jegyű évszámmá, és hát ez valami különlegességgel bírt az akkori emberek gondolkodásában, vagy hozzáállásában. És ahogy feljegyzik, ugye akkor tájt kalandozunk mi, és érkezünk ide, és koronázzák királyá Istvánt, és mindenféle állammá alakulunk akkor tájt, és máshogy pedig már a végítélettel kapcsolatban gondolkoznak, bár sokan megjegyzik, korabeli krónikások, hogy lehet, hogy nagyban hozzásegítette e fajta gondolkodását az embereknek a magyarok nyíl erdeje, nem tudom, hogy így volt-e vagy sem, de egy biztos, hogy azt följegyzik, hogy tele voltak a templomok 999 és 1000 fordulóján, és óriási rettegéssel várták, hogy most fog lecsapni az Úr, és jön az ítélő trón. És amikor nem csapott le az ítélő Krisztus, egymás nyakába borultak, ölelgették egymást, és felszabadult mindenki, és szerintem boldogan elhagyták a templomot. Hátat fordítva neki, és vissza sem mentek, amíg éltek, és meg nem haltak, ahogy ezt szokták a mesében mondani. Nem tudom, hogy így volt-e, de ez egy jegyzi fel a krónika. És hát nagyon tetszett nekem ez a történet, mert úgy magunkra ismertem ebben. És megerősített abban a gondolkodásban, vagy abban az irányvonalban, ahogyan ma szeretném ezt az igét vizsgálni. Ó, nem jött el a világ vége. Hiába durognak, nem jön el a világ vége, az angyalok hiába trombitálnak és lövöldöznek, hát akkor halleluja és üdvlövés, és lehet tovább folytatni mindazt, amit elkezdtünk. Vajon nem problematikus ez a fajta gondolkodás? Addig van kimérve az Istennel való közösségem, a Krisztussal való kapcsolatom, míg meg nem jelenik az ő ítélő trónja. Vagy valahogyan ez másként van összerakva. Természetesen a mostani évvége sem mentes mindenféle jóslattól, és hát egy-két évvel ezelőtt valamelyik indián törzs kezdett felszínre kerülni az interneten, hiszen ők nem tudom én mikor megjósolták, hogy majd amikor a kék színű bolygók összeállása nyilvánvalóvá lesz és megjelennek, akkor jön el a világ vége, és állítólag kék bolygók megvannak, nem tudom, nem értek hozzá, de biztos, hogy ha még engedi az Úr, hogy jövőre is, ha nem is ugyanerről a textusról, de valami másról még beszélgessünk, akkor biztos másról is be fogok tudni számolni, talán egy rózsaszín bolygóról, vagy nem tudom mi mindenről, ami az embereket afelé vezeti, hogy jó lenne egy kicsit elgondolkodni. Nekünk mindnyájunknak meg kell állnunk, vagy jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Egészen más fényben tűnt most fel nekem ez az ige szakasz. Nyilvánvaló, hogy van, akinek ezt el kell mondani, és ugye talán éppen Pál mondja, hogy van, akit rettentéssel vegyetek rá arra, hogy megtérjen. Van, akit szigorú fegyelmezéssel vegyetek rá arra, hogy döntését megváltoztassa. Sokszor elfogja az embert az e fajta pedagógiai módszer, és aztán, amikor józan eszéhez tér, akkor mindig meghátrál, és mindig azt gondolja, hogy sokkal jobb az emberi szabadságot hirdetni, és sokkal jobb az embereket rávenni arra, hogy döntéseiket megváltoztassák. Nem azt jelenti ez, hogy mindent szabad tenni, mert minden jó és ékes rendben folyik, ennek azért van logikája is annak is, hogy az az igazán demokratikus gondolkodás, hogyha az ember tiszteletben tartja mások igényeit is. De mi az, hogy mindannyiunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt? Valami olyasmire kezdtem gondolni, hogy azokban a találkozási pontokban, vagy azokban a cselekedetekben, amikor Krisztussal lehet találkozni az életben, akkor mindig ott vagyunk az ő ítélőszéke előtt. Többeknek ajánlottam, többek között Petrának is azt a könyvet, amit nem találok azóta sem, már többeket mozgósítottam, hogy előkerítsék ezt a könyvet, de nagyon érdekes összefüggései vannak ennek az írománynak, amikor is megfogadják emberek, hogy mindent úgy fognak tenni, hogy elgondolkoznak azon, hogy Krisztus hogyan cselekedne az ő helyükben. És arra kellett gondolnom, miközben ezen meditáltam, hogyha Krisztus kijelenti azt, hogy nem azért jött ő, hogy ítéletet hirdessen, hanem megkeresse és megtartsa mindazt, ami elveszett. És tudom, hogy nem egészen erről szól ez a szakasz, amit felolvastam. De vajon akkor az ő ítélő széke, amíg ebben a testben vagyunk, nem valami ilyesmi, amiről Húsás beszélt, amit olvastam délelőtt, hogy jogszerűen és olyan módon vessünk, hogy úgy tudjunk aratni, hogy az tessék az örökkévaló Istennek. Nem valami olyasmi, hogy amikor oda érkezem a királyi trónus elé, az ítélő bíró elé, akkor az ő kisugárzásából valamit megértek, megérzek, és ebben a testben az ő ítélő széke előtt nem tudok másként cselekedni, csak úgy, ahogyan ő indít erre. Hogy milyen szép lenne a világ, ha ebben a testben, ilyen formán a Krisztus ítéletlő széke lenne mindig előttünk. És nem valami jutalom plecsni felől közelítenénk meg ezt az egész kérdést, hanem abból a kisugárzásból, amit az isteni ítélő székben ülő kiáraszt magából. Hallomásból ismerek egy bírót, aki amikor ítéletet hozott, akkor a legelvetemültebb gyilkosnak is azt mondta, hogy aranyoskám, most meg kell hoznom azt az ítéletet, amit meg fogok hozni. Mert amit tettél, az nem helyes. És azt nekem meg kell büntetnem. De ez nem azt jelenti, hogy nincs reményed arra, hogy megváltozzál. Nekem nagyon tetszett ez a bíró. Nem olyan formán hozta meg az ítéletét, ahogyan mi magunk is másokról ítéletet szoktunk mondani. Mert olyan jól esik egy kicsit az uzánknak, hogyha valakiről nem a leghízelgőbb dolgot lehet mondani. Hanem nem viszi át azt a morális lécet, amit mi vagy nem merünk átugrani, vagy magunknak is fölállítottunk. Ezért olyan jól esik az ő ítélete. Olyan jól esik Krisztus ítélő széke elé citálni. Mindig eszembe jut az a kép, ahogyan nem olyan régen említettem ezt is valamelyik szolgálatban, amikor a házasságtörő asszonyt odaviszik Jézus elé. Hol vannak a te ítélőid? Nincsenek, Uram. És ebben az egész összefüggésben ott a bárány ítélő széke előtt megváltozhat a gondolkodásunk. És olyan sokszor összetévesztjük azt, hogy a bárány ítélő székénél, vagy ha felhatalmazva érezzük magunkat, hogy ott állva az ő ítélő széke mellett, mi felolvashassuk az ítéletet, amit szerintünk a bárány fogalmazott meg, akkor valami olyasmi hangozzék el, ami üt egyet, ami porba sújt, ami megaláz, ami visszafordíthatatlanul beletapos a lélekbe. De ott a bárány ítélő székénél, vagy afelől, ha végig gondoljuk, talán nem ez hangoznék el. És tudom, hogy egyszer mindennek vége lesz, és majd tényleg oda fogunk jutni. De ha bennünk van a mennyek országa, és ott, ezen a trónuson Krisztus ül, vajon, ha minden találkozásunk az ő ítélőszéke előtt megy végbe, és keressük ezeket az alkalmakat, amely alkalmak a Krisztus ítélő széke elé citálnak, és vonszolnak, húznak embereket, akkor ott vajon nem hasad meg az ég, és nem nyílnak meg a mennyei szférák, és nem örvendeznek az angyalok, és nem énekelnek? Ó, milyen nagyszerű dolog lenne, ha ez így történnék. És hogy mit keresek ebben a földi testben? Vajon hova megyek? Mi a célom? Mik azok a dolgok, amelyek az én számomra prioritást élveznek? Hogyan fogalmazom meg a Krisztussal való közösségemet? Ez ebben a testben fontos, és ebben a testben kérdéses. De ez rajtam áll, és rajtam múlik. Vajon nem erre gondolt Pál apostol? Mindannyian, akik ebben a testben vagyunk, és érintve vagyunk Krisztustól, nekünk szüntelenül az ő trónusa elé kell járulnunk, minden cselekedetünkben, minden tettünkben, minden gondolatunkban, és ahogyan délelőtt beszéltünk erről, szüntelenül új szántáson kell, hogy járjon az agyunk, és azt nem lehet Krisztus nélkül tenni. Azt nem lehet az ő trónusa nélkül tenni. Óha, mindig tudnánk, hogy a Krisztus trónusánál járunk. Óha, mindig tudnánk, hogy cselekedeteinkkel Krisztus dolgait öregbítjük, vagy torzítjuk. Van egy kedves könyv, ami arról szól, hogy hogyan csempészett a kommunista rezsim alatt valaki bibliákat olyan országokba, ahol az kokomlistán volt, ha tetszik ilyet mondani, és nem lehetett bibliát kapni, és mindig úgy döntötte el valamiről, hogy az jó dolog, vagy nem. Mindig föltette magában azt a kérdést, hogy ez vajon királyi megoldása, és ő a királyi megoldások alatt Krisztus megoldását, krisztusi módszert gondolt. És örvendeztem, valamelyik nap beszélgettem a gyermekeimmel, és szerencsejáték került szóba, és azt merészeltem mondani, hogy hát ha valaki egy szelvényt megvesz azzal, még talán nem követel olyan nagy bűnt, és azonnal nekem ugrottak, hogy hát miért nem bűn az, hiszen akkor az ember nem Istenben bízik, hanem a szerencsével kezd bízni, és nagyon örvendezett az én szívem. Milyen nagyszerű dolog, hogyha ők így gondolkodnak, hogy mi a királyi megoldás. Vajon, ha előre tekintünk, és a jövőt nézzük, ilyenkor szilveszter tájékán az ember csomó mindent megfogad, aminek a felét sem tartja meg, de hát ezek alkalmas dolgok arra, hogy az ember mindenféle fogadalmat tegyen, de azért, ha fogadalmakat teszünk, és arra gondolunk, hogy mi a Krisztus trónja körül szeretnénk sertepert élni a jövő esztendőben, hogy vajon a királyi megoldások izgalomba tudnak-e hozni, királyi megoldások inspirálni tudnak-e arra, hogy minél közelebb kerüljünk az örökké való Istenhez a következendőben, következő esztendőben. Ó, milyen nagyszerű dolog lenne, hogyha a királyi ítélőszék a Krisztus ítélőszékét ilyen módon kezdenénk el vizsgálni, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Boldog új esztendőt kívánok! Amen. A 226-os ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez, maradj velem, mert mindjárt este lesz. Vagy este van, bocsánat.
szedni jó brát, szedni bárát. Mózis, ott Mózis, és ott is házat kereszt.
Akarsz mondani valamit, hogy mit ígéről, gondolsz?
Nekem. Én megígértem az Istentől, hogy megpróbáltunk teljesíteni a Jézus Krisztus nap, mivel ő Isten mennyire volt, hogy jött a világba, és próbált a lényegünk. Thank you.
hirdetni alkalmainkat, ha Isten érted bennünket, holnap délelőtt 11 órakor lenne Isten tisztelet, az év első Isten tisztelete, akkor is úrvacsorai közösséget tartanánk mindazokkal, akik erre szívben elkészülnek. Adjon a örökkévaló Isten az ő trónusa közeli gondolatokat, kisugárzás, örömet és szelítséget, találkozásokat a jövő esztendőbe, hogy szántsunk új barázdát, hogy lehessen minden gondolatunk az, hogy hogyan lehetne az Úrhoz közelebb kerülni, és hogyan lehetne azoknak az embereknek is elvinni az örömhírt, akikről talán nem is gondoljuk, hogy érdemesek arra, hogy az Úr megkeresse őket. Áldott új esztendőt kívánok mindenkinek. A megkezdett éneket fogjuk végig énekelni, de előtte megkérdezem, van-e valakinek kérdése, említeni valója, hogy valamilyen kritikai észrevétele. Ha nincs, akkor még egyszer szeretném hirdetni, hogy holnap délelőtt 11 órakor jönnék össze az ige mellett. Isten adja mindenkinek békés új esztendőt. A megkezdett éneket énekeljük végig, az utolsó verszakot majd az áldás után záró énekként fennállva fogjuk énekelni. 226-os ének harmadik verszaka fog következni, a negyedik verszak után pedig majd az áldást fogadjuk, és a ötödiket záró ének. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, te reád, és adjon békességet neked.